Szeretettel köszöntöm testvéreimet Pál apostol szavaival, az első korintusi levélből, a 15. fejezetnek a 19. és 20. versével. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ám de Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Úrunk Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen.
A mi segítségünk, reménységünk, vigasztalásunk, békességünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, János evangéliuma 11. fejezetéből, a 11-től 15-ig, 20-tól 27-ig és 32-től 44-ig terjedő versekből. Az Úr Jézus ezeket mondta nekik, és azután hozzátette: Lázár, a mi barátunk, elaludt, de elmegyek, hogy felébresszem. A tanítványok ezt felelték rá: Uram, ha elaludt, meggyógyul. Pedig Jézus a haláláról beszélt, de ők azt gondolták, hogy álomba merülésről szól. Akkor azután Jézus nyíltan megmondta nekik: Lázár meghalt, és örülök, hogy nem voltam ott. Ti értetek, hogy higgyetek, de menjünk el hozzá. Márta, amint meghallotta, hogy Jézus jön, elébe ment, Mária azonban otthon maradt. Márta ekkor így szólt Jézushoz: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz Istentől, megadja neked az Isten. Jézus ezt mondta neki: feltámad a testvéred. Márta így válaszolt: tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon. Jézus ekkor ezt mondta neki: én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? Márta így válaszolt: igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten fia, akinek el kell jönnie a világba. Mária pedig, amint odaért, ahol Jézus volt, meglátta őt, leborult a lába elé, és így szólt hozzá: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Amikor Jézus látta, hogy Mária sír, és a vele jött zsidók is sírnak, megrendült lelkében, és háborgott, és megkérdezte: hová helyeztétek őt? Azt felelték: Uram, jöjj és lásd meg. Jézus könnyekre fakadt. A zsidók ezt mondták: íme mennyire szerette. Közülük néhányan pedig így szóltak: ő, aki a vak szemét megnyitotta, nem tudta volna megtenni, hogy ez ne halljon meg? Jézus még mindig mélyen megindulva a sírhoz ment, ez egy barlang volt, és kő feküdt rajta. Jézus így szólt: vegyétek el a követ. Márta, az elhunyt testvére így szólt hozzá: Uram, már szaga van, hiszen negyednapos. Jézus azonban ezt mondta neki: nem mondtam-e neked, hogy ha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét? Elvették tehát a követ, Jézus pedig felemelte a tekintetét, és ezt mondta: Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Én tudtam, hogy mindig meghallgatsz, csak a körülálló sokaság miatt mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. Miután ezt mondta, hangosan kiáltott: Lázár, jöjj ki! És kijött a halott, lábán és kezén pólyákkal körülkötve, arcát kendőt akarta. Jézus szólt nekik: oldjátok fel, és hagyjátok elmenni. Isten tegye áldottá szívünkben a hallott szentigét, hogy teremjük a megtérés áldott gyümölcseit a mi Urunk dicsőségére. Jöjjetek, ezért imádkozzunk. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk, egészen megrendítő számunkra ez a történet, amit az imént hallottunk. Egészen megrendítő számunkra, hiszen halál eset következett be. Valaki elment a minden élők útján, és ott volt a neheztelés, a fájdalom, az értetlenkedés a két gyászoló testvérnek a szívében, még a panasz is: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Bizony bűnbánattal kell megvallanunk, hogy mi is sokszor ugyanígy tárjuk fel szívünket előtted. Nincs bennünk elég bizalom, elég hit, elég reménység, és mi is értetlenül kérdezzük, Uram, miért én lettem beteg? Uram, miért az én szerettemet vitted el? Uram, miért ő rajta nem lehetett segíteni pont? Köszönjük neked, Urunk, a bibliai történetet, amelyből hallhattuk, hogy te Úr vagy a halál fölött is, és a 4 napja halott embernek is elég azt mondanod, jöjj ki, és kijön. De dicsőítünk téged, Urunk, mert még ennél is többet akarsz nekünk adni. Nem csak meghosszabbítani szeretnéd az életünket néhány esztendővel, hanem az örökké valóságot nyitod meg előttünk azáltal, hogy értünk adtad az életedet, hogy föltámadtál, mennybe mentél is, előre mentél helyet készíteni a benned hívők számára. Esedezünk hozzád, Urunk, ebben a hitben erősíts meg bennünket, és most itt, november elején, különösen is a szívünkre terhelődik ez, mert látjuk, a sírokhoz érkezve itt emberi erő, emberi hatalom már nem létezik. De te hatalmasabb vagy. Mindenek fölött való a te erőd, a te hatalmad, a te dicsőséged is, te beléd vetjük most is reménységünket. A temetőről jövve, vagy majd innen a temetőre menve is, beléd kapaszkodunk, Urunk. Reád tekintünk, tőled kérjük a vigasztalást, a békességet, az útmutatást. Könyörgünk hozzád így szent lelkedért, jöjj és légy velünk, áld meg az ige hirdetőjét és bennünket, hallgatókat is, hogy megértsük, mennyire szeretsz bennünket, ha kell könnyeinken keresztül is, ha kell a fájdalmainkban is, hadd tudjuk azt mondani, áldott legyen az Úr nagy neve. Így légy velünk, szenteld meg együttlétünket az Úr Jézusért. Amen.
Urunk, életünk a földporához szapad, eleveníts meg bennünket igéddel, mert lábunk előtt mécses a te igéd, ösvényünknek világossága. Amen. Kedves testvérek, ebben az ünnepi órában halljátok meg Istennek igéjét, úgy, amint az írva található János evangéliumának 5. részében, a 24. és 25. versekben, s Máté evangéliumának 5. részének 3. és 4. verseiben, a következőképpen. Jézus Krisztus mondja, bizony-bizony mondom néktek, aki hallja az én igémet és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt ítéletre sem megy, hanem által ment a halálból az életbe. Bizony-bizony mondom néktek, hogy eljön az óra, és az most van, amikor a halottak hallják az Isten fiának a hangját, és akik meghallották, élni fognak. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Kedves szeretett testvérek, az egyik heti lapnak az olvasása közben fedeztem fel, hogy van egy olyan rovatuk, amelyben a mi magyar népünknek híres embereit, művészeket, tudósokat, színészeket faggatnak arról többek között, hogy hisz-e a halál utáni életben. Hát először érdeklődéssel figyeltem ezeket a gondolatokat, és aztán már következetesen egyből az újságnak erre az oldalára lapoztam, mert nagyon érdekelt és szomjaztam azt, hogy vajon valaki végre tud erre a kérdésre igennel válaszolni, ugyanis mindenféle válasz elhangzott, de még másfél éves olvasás után sem találkoztam olyan válasszal, aki arra a kérdésre, hogy hisz-e a halál utáni életben, Krisztusban tudott volna igent mondani. Boldogok a lelki szegények, és közben csodálkozunk azon, hogy boldogtalanok vagyunk. Boldogtalanok vagyunk, mert nem akarjuk észrevenni emberi mi voltunknak azt a fájdalmas igazságát, hogy koldusok vagyunk az Isten országa nélkül. Lehet nekünk házunk, lehet nekünk hazánk, lehet nekünk vagyonunk, lehet nekünk diplománk, de ha nincs ott az életünkben, a mindennapjainkban az Isten országának az élő valósága, koldus, szegény a mi életünk. S amikor a mai napon, halottak napján, már a tegnapi megemlékezéseknek is a hatása alatt a szívünkben, az Isten elé jövünk, és én mindig hálás vagyok azért, hogy a tetemvári templomot temető veszi körül. Mert kedves testvérek, amikor oly sok ember jön ki a temetőre, elhunyt szeretjéhez emlékezni, mint egy felkiáltó jelként állít a temető közepén a templom. Az a hely, ahol az Isten igéje hirdettetik. De vajon, amikor az Isten beszéde hirdettetik, párosul-e élő hittel? Azt látjuk a felolvasott ige szakaszból János evangéliumának 11. fejezetében, hogy úgy a tanítványi szívekben, én Mária és Márta lelkében, s azoknak a zsidóknak a gondolataiban is, akik kötelességükből mentek ki Betániába, hogy ott ezt a két asszonyt vigasztalják nagy gyászuk idején, arról hallunk, hogy egészen más az embernek az elképzelése életről, halálról, mint ahogyan azt az Úr Jézus kinyilatkoztatja. Mennyire igaz, élet, halál, feltámadás kérdésében is az ézsaiási igében Isten szava, a ti utaitok nem az én utaim, és a ti gondolataitok nem az én gondolataim, mert amilyen messze van az ég a földtől, olyan messze van az én gondolatom és az én utam a ti utaitoktól és gondolataitoktól. Kedves testvérek, ebben a bizonyos újságban sokan úgy adtak választ a feltett kérdésre, hisze a halál utáni életben, hogy az volt minden felelete, ami kitöltötte a gondolatát és a szívét, tehát az is örök élet, ha majd a tudományos munkásságomban, a műveimben, az alkotásaimban, a díjaimban, vagy szerényebbek csupán eddig jutottak el az unokámban, gyermekeimben, élek majd tovább. De hogyha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Koldusok, boldogok a lelki szegények, akik ebben a világban felismerik koldus mi voltukat, hogy Isten megváltó szeretete nélkül, Uram, én nálad nélkül semmi sem vagyok. Ahogyan mondja Szabolcska Mihály versében, mi lesz, ha a világból kifogyunk, s a koporsó lesz örök birtokunk, ha már nem élünk és nem érezünk, Uram! Mi lesz velünk, ha már nem dobban a szívem, ha már nem lesz lélegzett vételem, ha már nem tudom kinyújtani kezemet a másik segítő kezéért? Eljutunk-e legalább eddig a kérdésig, Uram, Istenem, mi lesz velem? Boldogok vagytok ti lelki szegények, mert tiétek az Istennek országa. Melyik az az óra és melyik az a perc, amikor az ember a legszegényebb? A halál pillanatában. Ott mindnyájan szegények vagyunk. Megszűnik a szívünk, a tüdőnk, a testünk minden funkciója. Már nem számít a vagyon, amelyért mindent odadobtunk. Már nem számít a lakás, amelyen annyit fáradoztunk. Már semmi nem ér semmit, mert a halálban, szegényen, mezítelenen vagyunk, s már csak az a miénk még a ruhában is, amit ránk adnak mások, saját belátásuk szerint. Micsoda nagy szegénység a halál állapota, s az Úr Jézus mégis azt hirdeti, ne aggódjatok, mert ebben a nagy szegénységben fog kiderülni, hogy milyen nagy a ti gazdagságotok, hogy tiétek az Isten országa, hogy tiétek az örök élet, s amelyből éltünk egy egész földi életúton át, Krisztusból hitáltal, hogy milyen csodálatos dolog, hogy még abban a nagy szegény koldus állapotban is a leggazdagabbak lehetünk majd az élő Jézus Krisztusban. Ezért vagytok boldogok, akik sírtok, mert azok megvigasztaltatnak. A korabeli zsidó ember a gyászt írta le a sírásnak azzal a mérhetetlen nagy fájdalmával, amely nem egyfajta félelemnek a könnyeit nevezi meg, nem egyfajta elérzékenyülésnek a sírása az, amiről itt az Úr Jézus szól, sőt lehet, hogy könnyeket sem látunk az ilyen ember szemébe, mert belül sír, mert olyan mély fájdalom szorítja szívét, torkát, elméjét, hogy ez a fájdalom annak a veszteségnek, annak a gyásznak a fájdalom érzése, amely a korabeli emberben a gyásznak az életélménye volt. Milyen furcsa, amikor az Úr Jézus ezt mondja, boldogok vagytok, akik sírtok, boldogok vagytok, akik gyászoltok. Hogyan lehetne a világ szerint boldog az, aki sír, akinek a lelke tele van fájdalommal? Hogyan lehetne boldog egyetlen egy gyászoló is, amikor nagy veszteséget él át a lelkében és minden gondolatában? Mégis az Úr Jézus, amikor azt mondja, boldogok vagytok, akik sírtok, mert megvigasztaltattok, itt az Úr Jézus egy csodálatos lelki folyamatot állít elénk, mégpedig a gyásznak a lelki munkáját. Amikor ezt mindig a pszichoterápiában szakemberek, pszichológusok elhunyt szeretteinkre szokták alkalmazni, hogy eligazítást adjanak nekünk abban, hogy a gyásznak mely fázisában vagyunk, nagyon megérintette a lelkemet Isten igéje, amikor magam felé fordítottam ezt a gyász folyamatot, és az Úr megengedte látni azt, hogy amíg önmagamat nem tudom elgyászolni, amíg önmagam fölött, koldus szegénységem fölött nem tudok az Úr előtt nagy gyászos fájdalomba leborulni, amíg nem tudom önmagamat Isten kezébe átadni, nem tudok az óemberem sírjához kimenni, és nem tudom eltemetni a régit, az ót, addig nincs új ember, addig nincs új életben való járás, addig nem tudom kimondani, élet többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Micsoda nagy munka ez. Több szakember is egyetért abban, hogy mindenki egyéni módon gyászol, nincs két egyforma gyász munka, és mindnyájunk életének egy gyász munkáját megterheli az az életút, az a személyiség, az az adottság, amelyben ér minket a gyász nagy vesztesége. Mégis az első pont a gyász munkába mindig az a végtelen tagadás, amikor a hír elér a tudatomig, akit szeret, meghalt. S az ember tagad, ez nem igaz, ez nem létezik, nem rég beszéltem vele, ez nem történhetett meg, hiszen még én nem is hittem, hogy ez ilyen gyorsan végbe mehet, telve van az ember szíve tagadással, lázadással, az ember leblokkol, teljesen közönyös lelkületbe lép. Nagyon sokszor még a gondolkodás is, az emlékezés ebben a mély blokkolásban annyira nehezünkre esik, mert nem tudjuk elhinni. Sem véletlen. Akit te szeretsz, meghalt. Ezt az üzenetet küldik az Úr Jézus után, és az Úr Jézus, mi azt várnánk tőle, hogy azonnal induljon útra, azonnal induljon el a tanítványi körrel, és azonnal tegyen valamit Lázár érdekében, hiszen barátja, szerette őt. Mégis azt látjuk, hogy még vár két napig. És amikor már minden emberi lehetőség lezárul, a korabeli gondolatmenet szerint, 3 napig vélték úgy, hogy egyfajta tetsz halott állapotból az elhunyt még visszatérhet, de a 4. nap, amikor már a test bomlásnak indul, különösképpen ezen a meleg égövi éghajlaton, akkor a folyamat már teljesen visszafordíthatatlan. Lázár sorsa beteljesedett, és Jézus ekkor indul el. Tamás pesszimista hangon azt mondja, Uram, nemrég jöttünk vissza Júdeából. Ha ismét oda-vissza megyünk, téged megköveznek. Aztán azt mondja Tamás, keljünk fel mindnyájan, és menjünk el Jézussal együtt, halljunk meg vele. Tanítványi élet, odaszánt élet, csak egy nagy probléma van, hogy az út sikerében nem hisz, hogy Jézus útját siker fogja koronázni, hogy az Isten országának erője eredményhez fog jutni. Mai kegyeleteli megemlékezésünk pillanataiban, óráiban, vajon milyen tanítványai vagyunk ma az Úrnak, mert odaszánjuk magunkat, Uram, megyek veled. Még azt is vállaljuk, hogy mondd meg, Uram, merre menjek, de hiszünk-e az út sikerében, hogy ennek a földi útnak a végső kimenetele Isten kezében van, mert neki adatot minden hatalom menjen és földön, Jézus Krisztusban. Hogy abba az elveszett paradicsomba, amely után annyira sóvárgunk, annyira keressük, hogy boldogok legyünk és nem vesszük észre, hogy a koldus nem lehet boldog, csak az lehet boldog, aki leteszi koldus életét, és Isten gyermekévé válik. Isten gyermekévé. Aztán a kontrollfázisa következik, az összeszedettség, amikor értelmemmel el kell, hogy fogadjam, hogy a gyász hír igaz, és minden a temetés irányába fókuszál bennünk, mert mindent méltóképpen a legtökéletesebben kell, hogy véghez vigyünk. Az értelmünk már tudja, nem hozhatom vissza. De a temetés után jön a 3. fázis, amelyet úgy mondanék, hogy az érzelmi hullámvasútnak az időszaka, a befogadásnak, az átdolgozásnak az időszaka, amikor az elmétől, a gondolattól a szívig nehezen jut el az ember életében, amikor emlékképek törnek fel belőlünk, meghitt pillanatokról, ünnepekről, vagy mélységekből, együtt megélt nagy kereszthordozásokból, amikor halljuk a fülünkben a hangját, amikor érezzük a kezünkön az érintését, amikor eleven emlékképek terhelődnek rá az életünkre. Mária és Márta is, amikor körülveszik őket a zsidók, hogy a szokáshoz híven az ő vigasztaló küldetésüket elvégezzék, azért mennek majd ki és követik-e két asszonyt a sírhoz, mert elfogadóak. Úgy gondolják, hogy most ott akarják kísírni magukat, mert az érzelem a dű, a tehetetlenség a közöny, a mély zokogás és a felfoghatatlan fájdalom váltogatja egymást, miközben az értelemtől a lélekig eljut a fájdalmas valóság. nincs többé közöttünk. Mária és Márta is elmondja az Úrnak, ha itt lettél volna, Uram, nem hal meg az én testvérem. Keressük, ki a hibás, kit lehet számon kérni a halálért, elfeledkezünk arról, hogy a bűn zsoldja a halál, és az Isten kegyelmi ajándéka pedig mindezek között az örök élet. Isten azt akarja, hogy életünk legyen, és bővölködjünk. De vajon el tudjuk-e gyászolni szeretteinket, ha még önmagunkat nem sikerült elgyászolni? Amíg önmagamat nem tudtam elsiratni Isten előtt, Uram, légy hozzám irgalmas és kegyelmes. Addig milyen gondolattal, milyen úton járva megyünk ki a temetőbe, hogyan töltjük el minden szentek és halottak napját, a tékozló fiú története, és Nikodémus története is egy picit ezt hozza elénk, mikor az Úr Jézus arra kéri Nikodémust, hogy szükség néked újonnan születned, szembesíti a népnek ezt az idős, jólelkű tanítóját, törvénytudóját, Sanhedrin egyik jelentőség teljes alakját azzal, hogy Nikodémus, nincs itt minden rendben, sok mindent tudsz, de szükség néked újonnan születned, hogy amit tudsz az elméddel, az a szívedig, a lelkedig hatoljon el. És Nikodémus kezd hárítani, keresi a kifogást. Hogyan születhetik újonnan az ember, hogyha vén? Elkezd okoskodni, magyarázatokba kapaszkodik. Jézus csak ennyit mond, te Izrael tanítója vagy, és nem tudod, hogyan születhetik újonnan az ember? Hát a gyásznak ezeket a pontjait kell, hogy az ember önmaga meggyászolásában, elveszítésében és Krisztusban való megtalálásában, mint lelki folyamatban átélje, mert Jézus mondja, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét, és úgy kövessen engem, mert ha valaki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, de ha valaki elveszíti életét, én értem, és az evangéliumért örök életre menti meg azt. Mennyire balga az ember, mikor koldus életébe kapaszkodik, és tagad, én jó ember vagyok, én templomba járok, én adakozok, és sehogy nem akarjuk megérteni. Oldjátok fel, és engedjétek elmenni azt, ami elmúlt, azt, ami bánat, azt, ami bűn. És amikor önmagamban el tudom végezni önmagam gyász munkáját, akkor tudok hitben járó módon Isten elé borulni. Uram, oldozz fel engem, hogy drága szerettemet el tudjam engedni. Annyira mély ennek a rövid ige versnek az üzenete, oldozzátok fel, és hagyjátok elmenni. Az életet akarja adni nekünk Isten. Úr Jézus azt mondja, hogy most van az az óra, amikor a halottak hallják az Isten fiának a beszédét, és akik meghallották, élni fognak általa. Kedves testvérek, a jelenések könyvében azt halljuk, az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Milyen nagy az Isten kegyelme, hogy amíg alszik a lelkem, Isten akkor is szól hozzám, és amikor meghallom az ő igéjét, az én lelki halott életem, az én koldus szegény életem kimenekülhet a halálból, s Krisztusba kapaszkodva életre hív el engem az Atya. Ébredj fel a halálból, aki aluszol, és felragyog neked a Krisztus. Vajon le tudtunk-e mondani már a tagadásról? Sokan azt mondják, nincs szükségem Istenre. Aki ezt le tudja tenni, hogy a Gyurkovics Tibor is Istenem című versében így mondja, ölelj meg engem, Istenem, már föl akarom adni, az örök ellenállást már meg akarok halni. Nem félek a haláltól, megállok vele szembe, de mikor lesújt rám, Isten, ölelj meg engem. Kedves testvérek, aki ebben az ölelésben, Istennek átadott élettel éli a mindennapjait, annak az Isten ígéje erővel szól és hatalommal, ne félj, ne ragaszkodj ahhoz, ami elmúlik, oldozd fel, engedd el őt, jobb jut el, meglátásom szerint többek között a legmesszebbre, és ismeri fel az életet ajándékozó Úr akaratát, amikor kimondja, az Úr adta, az Úr vette el, legyen áldott érte az ő nagy neve. Ezért az élet, amit most élünk, még inkább értékesebb. Nem tudjuk, meddig van még alkalom. Alkalom arra, hogy adjak, alkalom arra, hogy szeressek, alkalom arra, hogy megbocsássak. Túrmezei Erzsébet verse mondja, voltál már az alkalom temetésén? Verik a koporsó födelet fagyos téli göröngyök, s a szívedet göröny nehéz miértek? Miért nem tetted, miért nem adtad? Miért nem mondtad, felej? Miért nem? Isten óvjon meg bennünket az elmulasztott lehetőségektől. Az Úr Jézus volt az egyetlen biztos tájékozódási pontja a tanítványoknak, Máriának és Mártának, s a velük együtt gyászoló zsidóknak ott a temető kertjébe, mikor Jézus hirdeti, ha valaki hisz én bennem, ha meghal is él, én vagyok a feltámadás és az élet. Hiszed-e ezt? Lehet, hogy minket nem egy heti lap lapjain fognak meginterjúolni, hogy nekünk mi a kérdésre adott válaszunk, de hiszem, hogy Isten minden nap megkérdezi tőlünk, személy szerint egyen-egyenként. Mondd, hiszed-e ezt? Nekünk úgy kell élni, úgy kell dönteni, úgy kell látni sírhalmokat, elment szeretteinket, s a velünk együtt élőket, hogy minden nap válasz legyen az életünk Jézus kérdésére. Hiszed-e ezt? Az ókori keresztény egyház arra az élményre, hogy Jézus késik Lázár sírja mellett, a parúziának, Jézus várásának az élményét éli meg, hogy Jézus ugyan késett, de nem késett el, mert idejében elhangzott az életre hívó szó, Lázár, jöjj ki! Hiszed-e, testvérem, hogy Jézus, ha életed szemszögéből nézve talán késik is, soha nem késik el, hanem időben jön. Isten szent lelke, vigasztaljon meg bennünket, és ne halottakhoz szóljon a hirdetett ige, hanem legyünk élők, Isten szent lelke is igéje által megelevenedett életek, s legyen életünk minden napja reformáció abban az értelemben is, hogy tudjunk megújulni az élet urában, nap mint nap. Most pedig bizonyságtételemnek legyen része Vedres Csaba Konzoláció Vigasztalás című műve, amelynek meghallgatása közben csendesedjünk el imádságban, és vigyük a mi kegyeletteljes megemlékezésünket, s önmagunk fölötti könnyeinket is az Isten elé.
Thank you.
Gyertek, imádkozzunk! Mennyei édesatyánk, magasztalunk téged a csöndért, azért a teremtő csöndért, amelyben részesítettél most bennünket, hogy ígéd, amely az örök élet igéje és amely örökre megmarad, bennünket megbékéltessen és megvigasztaljon. Mert boldogok voltunk és vagyunk, amikor könnyekre fakadunk, amikor ott legbelül zokogunk, amikor belátjuk koldú szegény állapotunkat, hogy mennyire szegények, mennyire árvák és elhagyottak vagyunk. Sorunk, te nekünk ajándékoztál oly sokakat, e földi életre társul, szülőket, szerető édesanyákat, édesapákat, nagyszülőket, rokonokat, házastársakat, Isten kegyelméből gyermekeket. Urunk, te tudod, miért kellett, hogy előre menjenek? De mi hisszük, hogy Jézus Krisztusban van elrejtve mindnyájunk számára az a kegyelmi idő, amit itt, ezen a földön kell, hogy megragadjunk. Úrunk, engedd meg, hogy el tudjuk engedni azt, ami úgy is elmúlik, ami már nem a miénk. És engedd meg, hogy hittel tudjunk belekapaszkodni abba, amely örökké megmarad. Úr Jézus Krisztus, megvalljuk, hogy szükségünk van rád, hogy megnyitjuk most a mi életünk kapuját, és kérünk, hogy légy részese a mi elmúlóban lévő életünknek. Köszönjük, hogy az elmúló világ is arra ösztönöz bennünket, hogy az el nem múlót keressük, s azt hittel megragadjuk. Könyörgöm, Uram, hogy áldj meg minden gyászoló életet itt a gyülekezetünkben, s a gyülekezet falain, határain kívül is. Könyörgünk, Urunk, mindazokért, akik ebből a templomból temették el drága szeretteiket, de könyörgünk mindazokért is, akiknek útja e napokban messzire visz, ahol megállnak drága szeretjeik meg sírjai mellett. Urunk, engedd meg, hogy fel tudják oldozni azt, ami elmúlt, és tudják elengedni, átadni, letenni a te kezedbe, mert aki el tudja engedni ezt az életet, az nyer örök életet az Úrtól. Kérünk, Urunk, hogy áld meg mindnyájunknak életét, családját, s engedd meg, Urunk, hogy felébredjünk abból az álomból, amelybe sokszor a gonosz bele szeretne ringatni bennünket. Engedd meg, Urunk, hogy fel tudjunk kelni, fel tudjunk ébredni, és örök életben tudjunk járni már itt, ebben a földi világban. Légy irgalmas mindnyájunkhoz, Urunk, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, hallgass meg mindnyájunk imádságát. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána pedig az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek vigasztaló közössége, legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.